Második János Pál pápa 40 évvel ezelőtt ezen a napon, október 22-én a Szentpéter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Ebből az alkalomból konferenciát rendeztek, Pápa a Vasfüggönyön túlról címmel október 9-én és 10-én Krakóban a Jagelló Egyetemen és október 12-én Budapesten az Országházban. A konferencia szünetében szólítottuk meg Veres András győri megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, valamint Sós Viktor Attillát, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját.
Szeretettel köszöntöm főtisztelendő dr. Veres András győri megyés püspököt. Amikor a történelem nagy alakjairól beszélünk, akkor nagyon sokszor szóba kerül, hogy ki milyen intézkedést hozott, milyen törvényt vezetett be, milyen hatással volt a körülötte lévő társadalomra, világra, de talán kevesebb szó esik arról, hogy milyen volt az illető személyisége. Második János Pál pápának miben rejlik a történelem formáló személyisége?
Egész évet lehetne egyetemi oktatásban erről tanítani, hogy mi mindent sikerült neki átalakítani az egyház kormányzása által az egyházon belül, de kétségtelenül legtöbben talán arra emlékeznek, hogy az egész történelembe beleszólt az ő szolgálata, hiszen ne felejtsük el, hogy 1978-ban, amikor ő pápává lett választva, akkoriban még a kommunizmus teljes erejét fitoktatta Közép-Kelet-Európa szerte, sőt, ne felejtsük el, hogy Afrikában is, de főként Dél-Amerikában nagyon erős volt a befolyása, és akkor jött egy pápa, aki ismerte a valós szocializmust, aki megvívta már saját hazájában is az ateista eszmével szemben a maga küzdelmét, és ő vele már nem lehetett packázni, ő vele nem lehetett játszadozni, ő tudott bátran érvelni a saját tapasztalatai alapján is, és azt gondolom, hogy ekkor a Vatikánnak Közép-Kelet-Európa felé megváltozott a politikája, és innentől kezdve elindult egyfajta gyorsabb korrodálása a kommunizmusnak, és nem véletlen az, hogy egy évtized múlva teljesen össze is dőlt, magába roskadt a kommunizmus. Ő maga, a Szent Atya nem vette azt szívesen, hogyha neki tulajdonítják ezt a kommunizmus feletti győzelmet, de kétségtelen, objektíven szemlélve az ő munkásságát biztos, hogy ő meghatározó szereppel bírt ebben, még akkor is, hogy nyilván más események is befolyásolták ezt a változást. Tehát azt gondolom, hogy a kommunizmus bukása az önmagában is egy olyan történelmi esemény, amely meghatározó, ugyanakkor pedig ne felejtsük el azt sem, hogy egy olyan kulturális, történelmi, szociális, morális változás volt akkoriban kialakulóban, amit szekularizációnak is nevezhetünk, posztmodern társadalmi formának, pluralizmusnak, meg sok minden másnak is nevezhetünk. Ezek részben egy-egy országban, de szerte a világban valamiképpen jelen vannak, és ezekkel a pápa szisztematikusan felvette a küzdelmet. Ahogy előadásom próbáltam rá utalni, nagyon okosan ő próbálta ezeket a társadalmi formákat, vagy ezt a ideológiát belülről megismerni, éppen azért, hogy rávilágítson ezeknek a belső önellentmondására, és így legyőzni. Ő azt vallotta, hogy az új evangelizációval az egyház képes legyőzni ezeket az ideológiákat, és ehhez az új evangelizációhoz emberek kellenek, hitvalló emberek, akik készek a hitet mások előtt is megvallani, és életformájukkal bizonyítani.
Ezek szerint ő nem csak egyházvezető volt, hanem tehetséges politikus is?
Nem gondolnám, hogy őt a politikusokkal össze kellene mosni. Az egyház benne él a társadalomban, tehát az egyház alakulása, az egyház véleménynyilvánítása szükségszerűen alakítja a politikát is. Jobb esetben egészen, más esetben csak részben, de én hiszem azt, hogy az ő személyes példája és az ő személyes állásfoglalásai nagyon meghatározták a korabeli politikusok és a politikai rendszereknek is az alakulását.
Minek köszönhette a pápa népszerűségét?
Sok mindennek. Mindenek előtt annak a rendkívül alázatos, személyre figyelő megnyilvánulásaiban, ami a sajtót is lenyűgözte, és ezért volt az, hogy a sajtó szinte piedesztára emelte. A Szent Atya nagyon jól tudott velük párbeszédet folytatni, nagyon jól kiszolgálta őket, érdeklődésüket lekötötte, és mindig tudott valami olyat mondani nekik, ami az ő személyiségéből áradt. Nem pusztán elmondta a véleményét, hanem hozzáadta a személyes érzéseket is. Szerintem ez nyűgözte le annyira az akkori sajtót.
Esetleg püspök atyának van valami konkrét személyes élménye a pápával kapcsolatban?
A gondviselés folytán nagyon sok élményem van. Egyrészt, hogy akkor kezdtem a papságra készülésemet, amikor őt pápává választották. Aztán a gondviselés sajátos vezetése folytán 83-ban előjáróimat kiküldtek Rómába tanulni, akkor gyakran volt alkalmam pápai liturgiákon, általános kihallgatásokon találkozni vele, majd személyes találkozás, amikor a magyar püspökök adlimi látogatáson voltak, de hát a legszemélyesebb is talán ezt meg is értik, hogyha ezt tartom a legfontosabbnak. 1999. október 22-én kaptam az akkori magyar nuncius által a hírt, hogy a II. János pápa kinevezett egri segédpüspökké, és hogy a szentelésemet ő maga fogja végezni Rómában 2000. január 6-án a Szent Péter Bazilikában. Ez számomra egyfajta lelki atyaságot alakított ki vele, és ennek nagyon örülök is, és igyekszem ehhez igazítani magam.
Püspök atya előadása kapcsán az a kérdés merült fel bennem, ugye többször említette, hogy a család, az életvédelme mennyire fontos volt neki egészen az életvédelme a fogantatástól. Az ő érzése a szívében hogyan tud hatással lenni a mai társadalomra, a mai emberére, hogyha az életvédelemre, a családra gondolunk?
Két oldalról tudnám megközelíteni a megfelelő választ. Egyrészt magam is morálteológus vagyok, mint ahogy ő is morálteológus volt, tehát azért is mutatott a rendkívüli elkötelezettséget az életvédelme irányába. Másrészt pedig azt gondolom, hogy az ő élethelyzete, hogy édesanyját korán elveszítette kicsi gyermekként, és megélte az édesanya hiányát a családjában, szerintem ez bár személyes indítatású, de még inkább megértette vele, hogy a családnak meghatározó szerepe van mindnyájunk életében, és ezt igyekezett a pápasága alatt oly módon hangsúlyozni, hogy minden ember figyelmét a családra, a házasságra, mint az élet legszebb ajándékára irányítsa.
Ugye a Mária Rádió az ima rádiója is, és azt is ugye előadásában említette, hogy sokszor úgy találkoztak vele, hogy egyedül imádkozott, önmagában volt, sok időt töltött személyes imádság, hogy a személyes Isten kapcsolatát folyamatosan, ha lehet így mondani, hogy megújítsa minden nap. Mi az, amit üzenne ezzel kapcsolatban a Mária Rádió hallgatóinak, a hallgatói családnak, miért fontos az imádság, hogy lehet példa számunkra ebben is?
Szabad legyen magát a tényt is, amit az előadásomban említettem elmondani, mert számomra nagyon beszédes. Amikor néhány alkalommal engedélyt kaptam arra, hogy vele ünnepelhessem a szentmisét az ő magán kápolnájában, amikor bementünk a kápolnában, ő már térdre ereszkedve mindig ott imádkozott, és síri csend volt értelemszerűen a kápolnában, igyekeztünk nem zavarni az érkezésünkkel, és néha egy-egy ilyen sóhajszerű, számunkra érthetetlen szó is elhangzott az ajkáról, és én akkor értettem meg, hogy ennek az embernek az életében az Istennel való kapcsolat, az imádság meghatározó. És biztos vagyok benne, hogy azt a rendkívüli dinamizmust, amit megtapasztalhattunk az ő életében, késő öregkorában is, betegsége alatt is, innen származott, innen volt ez az ereje, és nem lehet ez másképp a mi életünkben sem. Isten, tehát az Isten teremtménye az ember csak a teremtőivel való kapcsolatában tudja az életet a maga teljességében úgy megélni, hogy abban boldogsága legyen, hiszen Isten boldogságra teremtett bennünket, és a vele való párbeszédben alakul ki számunkra az a fölismerés, hogy mit kell az életünkben helyesen tenni, mi az, amit el kell kerülnünk, mi az a bűn, amit le kell győznünk. Azt gondolom, hogy az imádság, az Istennel való párbeszéd, az mindnyájunk számára a legnagyobb erőforrás az életben. Aki nem tud imádkozni, attól tartok, hogy nagyon szegény.
Végezetül megkérném arra, hogy kicsit foglalja össze a mai napot. Mi ennek a mai napnak a jelentősége, hogyan készültek rá? Ön személy szerint hogyan készült erre a mai napra?
Engem fölkértek néhány héttel ezelőtt, hogy tartanám meg erről a témáról II. János Pál pápa egyház kormányzása az előadásomat, tehát én így készültem rá, de nagyra értékelem ezt a kezdeményezést. Egyrészt, mert nem szabad, hogy feledésbe merüljön 40 év után sem, az ő megválasztás utáni 40 évre, az a élet üzenet, amit a pápa az egész világnak adott. Nem csak az egyház kormányzása volt szerintem a legdöntőbb, bár nyilvánvalóan az egyház életében ez volt a legmeghatározóbb, de az, hogy az egyházat újra a történelem, a kultúra, az élet mindennapjába vissza akarta helyezni azáltal, hogy Krisztust állította minden ember elé a legfontosabb követendő példának, a Krisztus evangélium szerinti életet nevezte meg az egyetlen üdvözítő életformának, azt gondolom ezzel a legtöbbet tette, még a nem hű emberek számára is. Én azt tapasztalom sok-sok találkozás alkalmával, hogy még a nem hívők is csak tisztelettel, elismeréssel gondolnak a pápára. Arról nem is beszélve, hogy sokaknak ő az egyetlen pápa sokáig, hiszen 26 éves kormányzás azért hosszú idő volt, és most kezdik szokni, hogy azóta már új pápákat is választottak.
Még egyetlen gondolat jutott eszembe, hogy abban is példa lehet számunkra, hogy az előadásában is mondta, hogy az ő példaképe volt a szűzanya. Ő mindennél jobban kötődött hozzá. Talán a hallgatóknak is lehet ez egy szép üzenet.
Igen, a pápa, ha megfigyeljük, minden enciklikáját, körlevelét, minden beszédét a szűzanyára való emlékezéssel fejezte be. Látszott, hogy a szűzanya példája, a szűzanya közelsége számára meghatározó volt. Biztos, hogy benne nem véletlen volt az, hogy a pápa jelmondatául is a Totus Tuus, egészen a tiéd jelmondatot választotta, a szűzanyától kölcsönözve, hogy teljesen átadta az életét Istennek, és ebben a szűzanyát látta példaképként, aki egész életét adta, legyen az Úr szolgáló leánya, ő az Úr szolgálója kívánt lenni.
Nagyon szépen köszönjük. A következő percekben Sós Viktor Attilát hallják. Kérem, hogy foglalja össze kicsit a mai napnak a jelentőségét. Hogyan készült erre az előadásra, személy szerint milyen érzésekkel érkezett?
Az elmúlt pár napban Krakkóban voltunk, ennek a konferenciának az első két napja Krakkóban a Jagelló Egyetemen került megrendezésre, és a mai nap itt Budapesten a parlament felsőházi termében. Már magába Krakkóba is egy megrendítő élmény járni II. János Pál Karol Wojtyla városában, ahol ő püspök érsek volt. És nagyon szép volt azt látni, hogy mennyire él az ő tisztelete Lengyelországban, de azt gondolom, hogy akik eljöttek ma ide a parlamentbe, vagy a rádió, tévé, újság tudósításokon keresztül nyomon követik az eseményeket, láthatják azt, hogy teljes teltház volt, és láttuk a visszaérkező jelentkezésekből azt, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Ez egyfajta erő, egyfajta megnyugtatás számunkra is, hogy itt Magyarországon is megvan, él II. János Pál pápa tisztelete. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hiszen az ő 91-es és 96-os látogatása nagyon fontos volt a magyar emberek számára, de talán a 90 előtti útmutatása példája, hogy hogyan és miként lehet a kommunista diktatúrával szembeszállni, és nem mint pápa, hanem már korábban 45 után, a szovjet megszállás idejében, sőt 45 előtt, amikor a náci Németország csapatai vannak jelen Lengyelországban, hogyan lehet a diktatúrával szembeszállni, hogyan lehet kiállni a hitünk, az igazságunk, a hivatásunk mellett. Ebben mindenképpen nagy példa számunkra. És nagyon jó érzés volt azt látni, hogy azok az előadók, felszólalók, akik bár történészként beszélnek az ő szerepéről, az állambiztonsági megfigyelésről, az ő pápaságáról, nem tudják megkerülni, és nem tudják azt a tényt figyelmen kívül hagyni, hogy egy szent emberről van szó. Hiszen az ő pápasága, az ő egész életútja példa számunkra, és ez a történészként nyilvánvalóan nem hagiográfusok vagyunk, de nem lehet emellett a tény mellett elmenni. Arról pedig mindenképpen, ahogy a korabeli dokumentumokat, anyagokat olvastam, vettem elő, kutattam, megdöbbentő, hogy mennyire félt a pártállam II. János Páltól a megválasztás után, milyen reakciók, félelmek indultak be, és hogy mennyire igyekeztek minden lépését, minden ténykedését nyomon követni.
Hogyha arra gondolunk, hogy mennyi mindent tett azért, hogy a keresztény Európa virágozzon, és nem csak úgy kimondva, hanem ténylegesen ezt érezte a napi imádságaiban, a minden hatásában, a személyiségében, hogyan lehet példa nekünk ma, akik a keresztény Európában szeretnénk élni és megmaradni?
Biztos, hogy érte és éri kritika az ő pápaságát, az ő működését, de egy dolog elvitathatatlan. Ő nem csak beszélt, hanem tett és élt is. Élte az evangéliumot, és amit hirdetett, amit tanított, az szerint cselekedett. Ebben mindenképpen azt gondolom, hogy példa, hogy keresztényként, katolikus emberként, ott, ahova a küldetésünk, a hivatásunk szól, a munkánkba, a családunkba, ha papok, szerzetesek, akkor abba az egyházi közegbe, ott kell megtennünk, teljesítenünk a küldetésünket, a hivatásunkat. És talán ebben a bátorsága, a félelemmentessége, a szilárd kiállása mindenképpen példát ad nekünk, hogy a nehézségek, megpróbáltatások közepette is tudjunk bátran, félelem nélkül élni. Ez a ne féljetek felhívása, bátorsága, azt gondolom, hogy 2018-ban is egy élő üzenet számunkra.
Nagyon szépen köszönöm.
Második János Pál pápa 40 évvel ezelőtt, ezen a napon, október 22-én a Szent Péter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét. Ebből az alkalomból konferenciát rendeztek Pápa a Vasfüggönyön túlról címmel október 9-én és 10-én Krakkóban a Jagelló Egyetemen, és október 12-én Budapesten, az Országházban. A konferencián megvitatták Szent II. János Pál pápa pápaságának hatását a szovjet blokk országaira és egyházaira. Összeállításunkban megszólalt dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint dr. Sós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. A beszélgetéseket Kalácska Nóra és Keresztes Szilvia készítették.